Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 49. epizódja. A mai adásban Szentesi Éva írónő, a VMN újságírója, rákellenes aktivista lesz a vendégem, akivel a nemrég megjelent A legfontosabbat utoljára hagytam című könyvéről beszélgetünk. Ez a mű részben Éva 5 éves tünetmentes évfordulójának a megünneplése, részben pedig mindaz a tudás és élményanyag, amit meg kellett tapasztaljon a rákkal való küzdelem évei során. Beszélgetünk arról, hogy édesanyja is időközben rákos lett, hogy hogyan élte túl ezt az elmúlt egy évet, hogy van a kritikákkal, és hogy egyáltalán hogy van most. Az Életem könyve rovat eheti vendége pedig Szalóki Ági, előadó művész, énekes és dalszerző, akivel beszélgetek az életét gyermekkora óta meghatározó zenéről és a gyerekekről, akiknél jobb közönséget elképzelni sem tudna. Sőt, élete egyik fontos könyvélménye is kapcsolódik gyermeki énünkhöz. És ahogyan az lenni szokott, vendégeim mellett én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elhordani hátamon.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatal ember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Sokan úgy ismerték meg, mint a nő, aki sokat beszél a rákos betegségek megelőzéséről, a prevenció fontosságáról, közben ő maga is a korral küzdött, kétszer is legyőzte, ráadásul erre elképesztően kevés esélyt jósoltak neki. Életmentő műtétének második évfordulójára kiadott egy őszinte könyvet Hanvaimból címmel, ő lett gyakorlatilag a vagáncsaj, aki lazán bemutat a halálnak, kétszer is. Most 5 éve tünetmentes, ezt az évfordulót ünnepli egy újabb könyvvel, A legfontosabbat utoljára hagytam lett a címe. A könyv már a megjelenése előtt az előrendelési lista élére került, akik még nem olvasták a könyvet, lázban égve kapkodják le a polcról, mert tudni akarják, hogy Éva, mi az a fontos dolog, amit utoljára hagytál?
Ez a cím, ami végül ugye a címe lett a könyvemnek, nagyon sokáig nem volt meg, és nagyon sokáig gondolkodtunk a kiadóval azon közösen, hogy mi legyen ennek a kötetnek a címe, és volt sok ötlet a Libri részéről is, meg az én oldalamról is, és egyik sem volt az igazi, egész egyszerűen azt éreztem, hogy ez nem működik, tényleg nyomdába kerülés előtt voltunk. A szerkesztést néztem át, és hagytam jóvá javaslatokat, illetve javítottam. Péterfi Novák Évával szoktuk ezt általában a köteteinknél, és a legeslegutolsó fejezetnek az volt a címe, A legfontosabb kérdést utoljára hagytam. És így egymásra néztünk szinte egyszerre az Évával, és mondtuk, hogy ez az. És ez a fejezet azt foglalja tulajdonképpen össze, arra a kérdésre próbál megfelelni, hogy nekem miért sikerült ebből a bonyolult állapotból felállnom. Persze természetesen ezt a választ nem fogom elárulni, és nem is egy egyszerű, egy mondatos válasz ez. Ehhez el kell olvasniuk a könyvet, hogy megtudják.
Akkor ne is kérdezzem vissza, hogy mi ez a
Eláruljuk most itt az olvasóknak, akkor nem lesz izgi a vége. Erre nincs egyetlen egy válasz. Tehát nincs olyan, hogy én ehhez az orvoshoz kerültem, és engem ez az orvos megmentett, vagy én beszedtem egy csodapirulát, és nekem az segített. Vagy lelkileg annyira mélyre tudtam menni, és úgy olyan nagyon klasszul megtaláltam az okát annak, hogy én miért lettem beteg. Nincs egyfajta válaszom erre, és talán a legtöbb rákos megbetegedésnél sincs egyfajta válasz, hogy valakinek miért sikerül, és valakinek miért nem. Nekem a nagyapám nagyon beteg volt, ő szarkómában halt meg, az az egyik legagresszívabb ráktípus. Egyszerre kezelték egy olyan betegtársával, akinek szinte az egész gyomra rák volt. Talán még benne volt a híradóban is, jól emlékszem, ez a 90-es évek vége volt, hogy több kilónyi tumort operáltak ki belőle, és meggyógyult. És a nagyapám, akinek időben észrevették, vagy hát jóval korábban észrevették, és jóval kisebb volt a tumorja, ő pedig nem élte túl ezt a betegséget. Szóval annyira sokféle válasz van erre, és mindegyik egyéni válasz. Csodát nem árulok én sem ezzel a könyvvel, de remélem, hogy sokat tud majd segíteni azoknak, akiknek szüksége van erre.
Beszéljünk még a borítóról, ugye két dolog valami elsősorban megfogja az olvasót, a borító és a cím. Azt hiszem mindkettő zseniális lett, és itt is érdekes a borítónak a megszületésének a körülménye. A napokban volt egy könyvbemutató, amin mi beszélgettünk, és jó sokan voltak, úgyhogy látszik, hogy tényleg rendkívül sokan érdeklődnek irántad és a könyved iránt. És hogy ott mondtam neked, hogy milyen érdekes a hasonlóság a Hamvaimból, tehát az első Igen. könyved, és a mostani tulajdonképpen utolsó könyved között. Mind a kettőn te vagy rajta, de azért egy picit művészi módon. Igen. Hogy született ez a borító?
A borítóval is volt sok körünk. A kiadóval ugyanígy, hogy kezdtük egy ilyen nagyon neutrális, picit ilyen nőgyógyászati rendelőben kiosztható, füzethez hasonlatos külalakkal, és eljutottunk végül addig, hogy azt éreztem, hogy ez nem tud egy tőlem független borító születni. Azt lehet mondani nagy általánosságban, hogy nem bevett szokás az, hogy szerző készít borító tervet. És itt is nagyon sok kör volt a kiadónak az igazgatójával, hogy akit hogy is legyen, és mi is legyen, és amikor elkezdtem rajzolni, olajkrétával rajzoltam, de talán posztoltam az oldalamra is az eredeti rajzot, és mondtam, hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy vagy egy stockfotó, vagy egy akármilyen másfajta minta legyen ezen, úgyhogy végül ők is elfogadták azt, hogy ez tényleg annyira személyes, szerintem így teljes a szöveggel együtt a képi világ, és azt látom, hogy nagyon tetszik az embereknek, és ennek örülök. És amit a Librinek a tervezője még mellé rakott digitálisan, azt szerintem nagyon-nagyon illik hozzá.
Ez egy nagyon keretes történet tulajdonképpen. Időközben sajnos édesanyádról kiderült, hogy szintén rákos. Igen. Ami azért tényleg, én konkrétan, amikor ezt így meghallottam, meg nem csak a hírt, hanem magát azt, hogy ennek mentén, ennek kapcsán írod újra a te történetedet, vagy emlékszel vissza arra az elmúlt 5-6-7 évre, hiszen a betegségedet is úgy tervezted, hogy leírod és lerakod, tulajdonképpen ezzel lesz egy ilyen lezáró történet ez. Ugye sokszor mondod, hogy nem is akarsz erről nagyon sokat most már beszélni, mert szeretnéd ezzel a könyvvel, ha ennek így vége lenne, és innentől te nem a rákból felgyújult Szentesi Éva lennél, hanem Szentesi Éva az író. Szóval, hogy milyen volt anyukáddal együtt újraélni ezt az egészet?
Sima rákedukációs kötetnek terveztük. Az, hogy közben anyu beteg lett, teljesen átírta a tervet. Végül is az anyu betegségén keresztül tekintettem vissza abba a lelki állapotba és azokba a történésekbe időrendszerűen, amik az én betegségem alatt történtek. Hát ez egy nagyon-nagyon durva utazás volt, és nekem a tavalyi évem az gyakorlatilag erről szólt, hogy én zuhanok bele a mélybe, és újraélem az egészet az anyámon keresztül, hogy végül én ezt a könyvet meg tudtam írni, nagyon sokszor megálltam közben, tehát iszonyatos volt, tehát hogy többször le kellett tenni, külső segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni azt, ami velem történik. Anyunak a kezelése persze most is tart, tehát kap egy utókezelést, jók az esélyei, a daganata az egy olyan daganat típus, ami jól kezelhető, nem agresszív, ez egy békés, nem okoz tünetet, a kezelés is nagyon enyhe, viszont valószínűleg élete végéig szüksége van majd utókezelésre, ami nem jelent mondjuk heti szinten kezelést, ilyen 2-3 havonta kell majd járnia, most is egyébként éppen ott van, ahogy beszélgetünk, és nagyon kemény volt ennek az egésznek a mélyére lemenni ebből az aspektusból, hogy én anyámat viszem a kórházba, közben írom a kéziratot, közben még egy kutatócéggel volt egy óriási rákedukációs kampányom, amit gyakorlatilag fél évig tartott. Nagyon nehéz volt újraélni, és én azt kérdeztem, amikor megtudtuk, hogy anyu beteg, hogy ezt így ezt így most így komolyan gondolják-e, hogy ezt most nekem végig kell megint csinálni. Sokkal nehezebb volt egyébként erről az oldalról, hogy én vagyok az egészséges, és anyu van abban a helyzetben, amiben én voltam. Sokkal nehezebb volt úgy visszamenni a kórházba, ugyanazok közé a falak közé, ahol engem kezeltek. Az egészen megrázó volt.
Ha már emlegettük Péter Finovákot, akit azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindig emlegetsz és emlegetünk, kikerülhetetlen. Igen. Vele ugye nagyon jó barátságot ápoltok, segített a könyvedet szerkeszteni, és sokat tanultál tőle, tanultok egymástól. Azt írta, hogy a könyvírása alatt veled voltak, és látták, hogy mennyire nehéz ez a munka, és úgy idézem, nem tudom megérte ennyire lenyúlni és megmutatni a mélységeit. Ha barátként nézem, akkor azt mondom, talán nem. Ha olvasóként, akkor meg azt hajtogatom, hogy igen, igen, igen. Ennyire kőkemény volt az időszak, akár a barátaidra is hatott, és mindenre?
Éva volt talán az az ember, aki az első sorból nézte végig azt, hogy mi megyek keresztül, meg hát a Gergő, aki szintén végignézte az Éva mellől ezt az egészet, és végül ők voltak azok, akik segítettek abban, hogy találjak egy jó terapeutát, akik leültettek, megfogták a kezem, és mondták, hogy figyelj, ezt nem fog menni külső segítség nélkül. Én is voltam ebben, amikor írtam az egyasszonyt, pontosan tudom, hogy miről van szó. Gyere, megfogjuk a kezed, elviszünk, és segítünk neked, és kidírjuk. Voltak ebben nagyon-nagyon erős mélypontok, de egyébként a mai napig azt gondolom, hogy ez jó, hogy ez akkor íródott meg, és nagyon jó, hogy ez most jött ki. Nem csak azért, mert hogy most van az 5 éves évforduló, hanem azért, mert nekem a 2020-as év, ami egyébként így a világban egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, kifacsarodott állapotot idézett elő, nekem ez a karanténos időszak egy picit ilyen pihenés is volt. Egy ilyen felüdülés volt ezután a nehéz időszak után.
Az jut eszembe, hogyha hiszünk a sorsszerűségben, akkor valójában ennek lehet, hogy így kellett lennie, hogy ezt a könyvet most kellett megírni, és ilyen körülmények között, mert ugye eszembe jut, hogy a DTK-nak is azt mondtad, hogy te meg se sírattad ezt az időszakot. Az első szó, ami szerintem eszébe jut az embereknek rólad, az az, hogy kőkemény vagy. Ezt a megsíratást, amit kell, hogy sajnáljuk magunkat, kell, hogy egy ilyen trauma után gyakorlatilag kísérjük magunkból. Igen. Ezt akkor most meg tudtad ezzel élni.
Annak a traumáját kellett feldolgozni, hogy velem mi történt az operációk alatt, hogy maga az trauma, hogy felgyógyulsz egy ilyen betegségből, hogy megváltozik közben a tested, hogy volt egy masszív, féléves fájdalom, amit ki kellett bírni, és amit el kellett viselni, nem csak fizikailag, hanem az elmémnek is, és ez nagyon-nagyon kemény volt, és ezek a traumák, ezek mind ott vannak, és ott vannak még persze, még most is, de hogy én azt csináltam gyakorlatilag betegségem után, ahogy minél jobban engedte a fizikai erőnlétem, hogy én rohantam vissza. Volt egy olyan időszak, ezt még a Détót mesélte, hogy a Détót Kriszta, hogy ugye nagyon sokáig nem tudta menni, hosszú hónapokig, majdnem évekig nem tudta menni kezelések miatt, és mondta Kriszta, hogy az első másfél év, még a régi irodánkban voltunk a szerkesztőséggel, az azzal telt, hogy én volt, hogy 2 ebédet rendeltem, és hogy egész nap ettem, be akarod pótolni. Ez a trauma nem volt még feldolgozva, azt nem sírtam még, hogy úristen, velem mi történt tulajdonképpen. Talán több rákbeteg is van így ezzel, hogy erről beszélgetni kéne valakivel, ha nem is írjuk ezt ki úgy, mint én kiírom a nagy világ elé, és írok róla könyveket, meg kampányokat csinálok belőle, hanem hogy egyáltalán beszélgessünk arról valakivel, hogy velünk ez történt, és nekünk mennyire nehéz volt lelkileg, ugye szerintem mindenkinek szüksége van, aki hasonlókon átmegy.
Azt azért meséljük el még a hallgatóknak, hogy az első fele a könyvnek tulajdonképpen egy nagyon személyes, egyfajta akár naplóbejegyzés, a második fele pedig tulajdonképpen végigmegy tematikusan, pontokba szedve azon, hogy te mind mentél át 5 évvel ezelőtt. Téma az inkontinencia, téma a szexuális élet, téma egy csomó olyan dolog, ami elképesztően megrázó. És azt hiszem azért megrázó, mert egyrészt látom azt, hogy ez mennyi embernek segítség lehet, hogy nem hallanak, nem olvasnak erről, nem tudnak hiteles információkat szerezni. Másrészt, hogy én nagyon sokszor olvasok azért mély lélektani, megrázó történeteket, de mint fikciók. És számomra az elképesztően mély, hogy te ezeket tényleg megélted, és kiteszed a nagyvilág elé azt, ami veled történt, ennyire részletesen és mélyen. Mindezt úgy, hogy tudom, hogy azért nagyon nehezen viseled, hogyha kritizálnak, nehezen viseled, hogy milyenek sokszor az emberek. Ez mennyire volt tudatos, mennyire érzed úgy, hogy ez jó, hogy ezt megtetted?
Végig arra gondoltam, hogy mi volt velem akkor, amikor beteg voltam, amikor a műtétek után voltam, és amikor a kezelések tartottak, és mi volt a rehabilitáció alatt. Tehát, hogy nekem végig az volt a szemem előtt, hogy nekem akkor mennyire nagy segítséget nyújtott azt, amikor 26 helyről összeszedtem ezeket az információkat, valamelyikre pedig csak saját magam jöttem rá, vagy anyával közösen jöttünk rá, hogy mi az, ami segít. Nem akarok lemondani az életemről, mert fiatal vagyok, és rengeteg minden áll még előttem. És én úgy éreztem, hogy én nem akarok ebből kihagyni semmit, mert most ezt vagy megírom rendesen, vagy ha kihagyok részeket, akkor inkább nem írom meg, mert akkor annak nincs értelme. De ha ez nem tud segíteni 100%-osan, mármint hogy abban az értelemben, amit én tudok erről az útról, akkor nem kell ilyen könyvet írni, és akkor inkább írok vagy valami mást. Tehát, hogy én végig arra gondoltam, hogy ezzel hogyan tudok majd segíteni azoknak, akik sajnos hasonló helyzetben vannak.
Mi lesz akkor a jövő? Úgy képzeled el, hogy akkor jönnek az újabb és újabb művek, és fikciós regények, és végre pozícionálod Szentesi Évát, aki már nem a rákból felgyógyult nő, vagy az azért elválaszthatatlan maradt tőled?
Figyelj, én úgy képzelem el, hogy nem tudom visszadugni egy palackba, és nem tudom lezárni a tetejét, mert ez a történet van. Most másik köteten dolgozunk a Péter Finovák Évával közösen, ami egy gasztronovellás kötet lesz, tehát hogy semmi köze nem lesz a rákhoz, ha csak nem rakok bele egy ilyen fokhagymás rákreceptet. És belefogok poénból, de hogy most biztos, hogy nekem ezt nagyon nehéz volt megírni, szusszanok egyet, nekem ez egy ilyen lezárás. Én nagyon remélem, hogy nekem nem kell több könyvet írnom a rákról, meg több cikket írnom a rákról, már csak azért is, hogy nem akarok soha többé visszakerülni ebbe az állapotba, és hogy én tényleg elmondtam erről mindent, úgyhogy nekem vannak nagyon sok tervem arra, hogy én íróilag hova szeretnék eljutni, és mit szeretnék még dolgozni. A Pedig olyan szépen élteknek szeretnék következő részt, ez már abszolút itt van a fejemben, ez pont a hetekben élelődött meg, hogy hogyan, milyen szálon fogom ezt tovább folytatni, és majd nekiállok, hogyha befejeztük ezt a közös novellás kötetet, és rengeteg tervünk van, tehát az Évával ontjuk a terveket minden héten, úgyhogy csak győzzük majd megcsinálni. Figyelj, azt nem tudom azt mondani, hogy én soha többé az életemben nem fog beszélni a rákról, hiszen rengeteg előadás van, amire elhívnak, de az biztos, hogy most tartok egy nagyobb szünetet ezzel kapcsolatban, amennyire a könyvnek a promóciós útja engedi.
Nagyon jó hallani ezt a sok tervet, nagyon várjuk szerintem, mondhatom az olvasók és hallgatók nevében is az újabbnál újabb köteteket, de addig is akkor ne feledjék el azok, akik még nem olvasták, hogy gyakorlatilag ez a lezáró kötet, a legfontosabb, amit utoljára hagytam, ez most jött ki, úgyhogy ezt olvassátok el. Éva, nagyon köszönöm az interjút.
Köszönöm én is.
Olvasni azért jó, mert a két bármi között eltelt időben biztos, hogy valami jó vagy hasznos történik veled. Jobb esetben mindkettő. Gacsa Ládán vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szalóki Ági énekes és dalszerző a vendégem, akinek az életét gyerekkora óta meghatározza a népi és a világzene, egészen 17 éves kora óta énekel a színpadon. Dalaival különböző formációkban már bejárta az egész világot, a Montreali Jazz Fesztiváltól, a Glastonbury Fesztiválon át New Yorktól Pekingig. Az utóbbi 16 évben pedig Szalóki Ági három jazzzenész társával járja az országot, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára gyerekdalaikkal. Lemezeiken a népzene mellett hangsúlyt kap a jazz, sőt ezeken cigány nyelven is megszólalnak a gyerekdalok. A hosszú karantén hónapok utáni első élő koncertjüket egy budapesti gyerekotthonban adták zenésztársaival. Ági, kezdjük úgy, hogy hogyan indult ez a történet 16 évvel ezelőtt?
Az, hogy egyáltalán megfogalmazódott bennem 16 évvel ezelőtt, hogy gyerekeknek játszak, az azt hiszem, hogy amiatt van, mert hogy nagyon sok olyan jó hatás ért, ami miatt úgy éreztem, hogy szeretném mindazt a jót, amit kaptam, továbbadni. Szülők, akik nagyon nagy szeretettel neveltek engem, és mind a ketten pedagógusi végzettséggel rendelkeznek, de a pedagógusaim az iskolában, óvodában is nagy szerencsém volt velük, hogy elhivatott pedagógusok neveltek, és sok olyan zenét is hallgattam, ma a mestereimnek nevezhetem őket, és személyes jó barátaimnak is, mint például a Kaláka Együttes tagjait, ezen belül Grillus Vilmost vagy Grillus Dánielt. Tehát, hogy sok olyan zenei szakmai hatásért, ami miatt elindultam ezen az úton.
Tehát, hogy sokat kaptál az élettől, ezért ezt a gyerekeknek szeretted volna visszaadni. De a gyerekek mit adnak neked? Mit jelent az, hogy gyerekeknek énekelsz?
A karantén alatt hatványozottan érezhettem azt, hogy mennyire hiányzik nekem az, amit a gyerekektől, illetve általában a közönségtől kapok. De a gyerekek reakciói elevenebb reakciók, természetesebb, közvetlenebb, bátrabb reakciók. Oda jönnek, mosolyognak, megölelnek, megérintenek, kicsi ajándékokat hoznak, megszólítanak, a legközvetlenebbül szólítanak meg, elmondják azt, ami éppen foglalkoztatja őket, mesélnek az álmaikról, a terveikről. A karantén előtt is tudtam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ezen a pályán dolgozhatok. Nem győztem hangsúlyozni a magam számára és a zenésztársaim számára, hogy fontos tudatosítanunk magunkban azt, hogy jó, jó nekünk. Ez az ember életében azt hiszem, hogy sok mindent megoldana, amikor az ember képes észrevenni az életében, a jelenben a jóságot. Nagyon gyakran vagyunk hajlamosak pesszimisták lenni, mindig a hibát keresni, negatív dolgokat felerősíteni a magunk környezetében, ezáltal elvész a szépség. Ez nem azt jelenti, hogy ne vegyük észre a hibákat, lássunk mindent rózsaszínben, hanem ez azt jelenti, hogy ha van fény és árnyék, akkor legyünk képesek megkülönböztetni a kettőt egymástól, tudjunk örülni a fénynek, és lehetőleg a fény és a jó felé törekedjünk. Az irodalomban is mindig hamarabb terjedtek, és könnyebben népszerűbbek lettek a ponyva irodalom, a könnyűség, mert arra jobban kapható az ember, mint a mélységre.
Ha már azt mondod, hogy az lenne a cél, és tényleg nagyon jó hallgatni ezeket a gondolatokat, hogy jobb életet éljünk, egy boldogabb életet éljünk, akkor ennek azt hiszem része az is, hogy mondjuk az önismeretünkkel jobban tisztában legyünk, akár az, hogy mondjuk pszichológushoz forduljunk, vagy valamilyen terápiára menjünk, és hát veled szemben itt van életet könyve, ami Boldzsár Ildikónak a Hamupipőke Facebook profilja, ezt választottad, mint életet könyvét. Miért ezt? Mit adott ez a könyv?
Hát azért azt el kell mondanom, Ági, hogy nekem életem könyve az nincsen, nagyon nehezen tudok kiválasztani egyet, de ahány jó könyvet olvasok, annyi kapu nyílik ki előttem, annyiféle inspirációt kapok, és egy jó könyv után azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy amikor becsukjuk, akkor még kicsit meg is simogatjuk, sóhajtunk egy nagyot, valami katarzis tisztulást élünk át, és ez így volt Boldizsár Ildikó könyvével is, ami hosszú évek után a meseterápia gyakorlatát mutatja be. Néhány évvel ezelőtt megjelent az Ildikónak a meseterápiát tudományosabb szempontból bemutató könyve, egyébként azt is olvastam. Ez a könyv viszont, tehát a Hamupipőke Facebook profilja eseteken keresztül mutatja be, és mellékelve mesékkel mutatja be azt, hogy hogyan dolgozik egy meseterapeuta. A fejezetek is nagyon szépen tagoltak azáltal, hogy egy részük szól magáról a módszerről, másik részük terapeuta konkrét esetéről, tehát megtudjuk természetesen név nélkül, ki milyen problémával érkezett hozzá, és kapunk egy mesét is. Ezáltal bekerülünk egy szituációba, tehát észrevétlen mi is ott leszünk a terapeutával a szobában, mi is végig megyünk azon a terápiás folyamaton, amivel dolgozik a terapeuta, illetve amit átél maga a páciens. Ez egy nagyon érdekes utazás, azonosulunk mi is valamelyik szereplővel, mindenkinek nagyon ajánlom.
Melyik az a mese, ami rád legjobban hatott? Tényleg nagyon izgalmas az, hogy a mesékhez hogyan tudunk kapcsolódni.
Például a Fehér Lófia meséje 25 percig szokott tartani, hogyha elmesélem gyerekeknek, olyan 5-6 éves kortól szoktam már mesélni, és van, hogy ezeket a meséket dalokkal ötvözöm, egy ilyen énekes mesét csináltam belőle. Nagyon szép ebben a mesében, hogy mítikus rituálék kísérik végig a mesét, a hallgató megtanulja azt, hogy egy valamit érdemes többször megpróbálni, kitartónak kell lenni, hiszen a Fehér Lófia az egész mese során kitartó, és halad a célja felé, és ugye a végén el is éri.
Nagyon izgalmas új vetület, hogy ezt lehet terápiás feldolgozásra használni.
Magyarországon a A művészetterápia az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbb, és nagyon bízom benne, hogy a nyugati orvoslást képviselők felismerik ezeknek a kiegészítő terápiáknak a jelentőségét. Luzsi Margó, aki Boldizsár Ildikóval együtt dolgozik, már több mint 10 éve jár a Heves megyei fogvatartottakhoz, nőket látogat meg, a fogvatartott nőkkel együtt mesét kreálnak. Margó ezeket a megszült meséket elviszi a fogvatartottak gyerekeihez, akik ezekre a mesékre rajzokat készítenek, majd a rajzokat visszaviszi a nőkhöz. A meséknek köszönhetően, és természetesen ugye magának a meseterápiának köszönhetően kapcsolat születik a börtönben tartózkodók és a gyerekei között. Csodálatos dolog.
Említetted az interjú elején, hogy pedagógus családból származol, és hogy sok tanár is vett körbe. Azt gondolom, hogy akkor az olvasás szeretete, az már elég korán beköszöntött az életedbe, vagy pont, hogyha sok a tanár környékeden, akkor ez később. Hogy volt ez, és mit jelent számodra az olvasás?
Az, hogy ebben a műsorban itt ülök és veled beszélgetek, ez valamiféle figyelmeztetést jelent most számomra, mert hogy nem olvasok eleget. Gyerekkoromban sokkal többet olvastam. Ma engem is beszippantott az, ami sokakat, hogy nem tudok annyira jól elmélyülni. Ahhoz nagyon komoly tudatosság kell, hogy az ember megteremtse annak az idejét, hogy elmélyüljön egy könyv olvasásában. Az idegrendszeremet és a lelkemet is megnyugtatná az, hogyha olvasnék akár papíralapút, akár egy e-könyvet.
Tényleg manapság meg kell teremtenünk tudatosan az időt arra, hogy legyen időnk olvasni, de szerintem fontos, amit mondtál, hogy ahhoz, hogy épek legyünk lelkileg, hogy a lelki immunrendszerünk is jól működjön, én is azt gondolom, hogy a sok-sok hír és egyéb információ áradat mellett fontos, hogy akár ilyen könyveket, mint Boldizsár Ildikó könyve olvassunk, vagy tanuljunk magunkról szép irodalmi művek vagy regények által. Ági, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten az egyik legnépszerűbb francia kortárs szerző Guillaume Musso egyik regényét hoztam nektek. Guillaume Musso-nak mindegyik könyve letehetetlen olvasmány, többnyire könnyedebb kriminek mondanám a regényeit, de egy dolog feltétlenül közös bennük, hogy azok a típusú történetek, amelyek nem eresztenek, letehetetlenek, és amelyekkel nekem sokakkal sikerült megszerettetnem az olvasást. Szóval az ő legújabb magyarul kiadott regényét, az Írók titkos életét ajánlom nektek ezen a héten, amit néhány hete olvastam el. A történet 1999-ben kezdődik, amikor 3 kultuszregényé vált művel a háta mögött, a híres író Nathan Foles végleg leszámol az írással, és visszavonul egy csendes kis szigetre. Aztán már 2018 őszén vagyunk, és megtudjuk, hogy Foles az elmúlt 20 évben hiába hatalmas író egyetlen interjút sem adott. Regényei viszont változatlanul rabul ejtik az olvasókat. Megjelenik egyszer csak egy fiatal svájci újságírónő, aki a szigetre utazik, hogy megfejtse azt a titkot, hogy miért van az, hogy Foles ennyire elmenekült a világ elől? A mű nem okozott csalódást, bár azt be kell vallanom nektek, hogy Musso többi regénye szerintem erősebb ennél, viszont ami nagyon fontos, hogy kismillió írással kapcsolatos utalás van benne, hiszen a főhősünk egy író, és hát engem ezzel levett a lábamról. Egyébként az epilógus külön piros pontot érdemel, mert nagyon szeretem, amikor egy író beavat, és itt is ez történik, és mesél mindemellett az ihletről is, ami iszonyúan inspiráló. Szóval én azt mondom, hogy olvassátok el. Tehát még egyszer, Guillaume Musso, az Írók titkos élete. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 49. epizódja. A következő 50. adás nagyon különleges lesz. Nem csak azért, mert egy nagy-nagy kedvencem, a mindössze 20 éves, de iszonyúan inspiráló Bánki Beni lesz a vendégem életem könyve rovatunkban, hanem azért is, mert az irodalmi séták, és úgy egyáltalán a séták nyomába eredünk, vendégem lesz a Hosszú Lépés Járunk alapító tagja. Szóval itt a nyár alkalmas lehet egy-egy nagy sétára, és én azt mondom, hogy tegyétek meg ezt egy-egy klasszikus művön keresztül, erre adunk majd a következő epizódban tippeket. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 48 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.